Egy Istentől érkező szolgálat 1991. szeptember 1-éről. A témával az első Mózes 6. fejezetéből. Az Isten gyermekei és az emberek gyermekei közötti nagy keveredés. Isten megbízását teljesítve, Frank testvér. Van néhány dolog, amit ma szeretnék elmondani az ígehirdetéssel kapcsolatosan, amelyet ezen a helyen bőségesen hallgatunk, és magunkba is fogadunk. Ami a bevezető égeverseket illeti, szeretnék röviden felolvasni a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 22. versétől. Nem, ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Istennek városához. A mennyei Jeruzsálemhez közzeledtetek, és az angyalok sok ezer seregéhez, az angyalok ünnepélyes gyülekezetéhez. És a mennyben felírt elsőszülöttek gyülekezetéhez és Istenhez, a mindenség bírájához, és a tökéletes élet igazak szelleméhez, és Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobbat vagy többet mond, mint az Ábel vére. Egy igazán csodálatos íge szakasz az Ótestamentumban, ugyanis van néhány hely, amely arról szól, hogy Isten egy új szövetséget akart kötni, például a Jeremiás prófét a 31. fejezetében, abban a fejezetben, amelyben a szétszórt Izrael népe visszatéréséről is utalás van téve. A Jeremiás 31. fejezetének 31. verse. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, eljön az idő, így szól az Úr kijelentése, amikor egy új szövetséget akarok, vagy fogok kötni Izrael népével és Júda házával. Most nem is szeretnék tovább olvasni, aki szeretné, az megteheti. Itt azzal vagyunk ismertetve, hogy Isten egy új szövetséget akart kötni, hogy hol kötötte meg az első szövetséget, azt mindannyian tudjuk. Mindenki ismeri a szövetségkötést, mindenki ismeri a törvényadás történetét. Isten az Úr leszállt a Sinai hegyre, szólt Mózeshez, és az egész nép hallotta is az Úr hangját. És ennél fogva félelem fogta el őket, mert az Úr hangja olyan hatalmas volt, és a tűz vagy a füst felcsapott körülötte, mert Isten ebben a tűzben szállt le, hogy átadja, közvetítse az ő szavát. A nép pedig megijedt, de aztán meg lett hintve a vérrel. És Isten Mózes révén megkötötte és beiktatta az első szövetséget Izrael népével. Azután következett az ígéret, hogy egy új szövetséget fog kötni, és az egész új szövetség tanúságot tesz erről a szövetségkötésről, amelyet Isten létesített, vagy megkötött. És amennyiben az Ótestamentumban helyet kapott az ígéret, hogy Isten egy új szövetséget fog kötni, akkor jogunk van megkérdezni, mikor és hol kötötte meg Isten ezt a szövetséget. És itt halljuk az ami Urunkat a Máté evangéliumának 26. fejezetének 26. és 27. versében, amint ezt mondja: ez az az új szövetség az én véremben. Akkor a nép és a könyv meg lett hintve a vérrel, itt pedig létrejött egy új szövetség. És maga megváltó megajándékozott bennünket kegyelemből, az új szövetség gyermekeit az ő vérével, és ezzel együtt az ő életével is. És hisszük, hogy Izrael népe is részesse ennek az új szövetségnek, és a befejezéskor, mint utolsó, csatlakozni fog hozzá. Mert Isten Izraellel kezdte el, és Isten Izraellel fogja befejezni. A között pedig ott van a nemzetekből összetevődő gyülekezet ideje. Ebbe a témába nem akarunk mélyebben belemenni részletesen, hiszen már elégszer kifejtettük. Minden esetre Istennek van egy terve, egy üdvösséggel kapcsolatos terve az emberiséggel, és nekünk be kell illeszkednünk ebbe az isteni üdvösség tervébe, és részesseivé kell válnunk annak, amit Isten napjainkban végez. Ezen a helyen megvan a szabadságunk arra is, hogy beszéljünk arról, mi történt a mi nemzedékünkben. Mindenki más elmondhatja, talán 4000 évvel ezelőtt Isten ezt vagy amazt tette, amiért hálásak is vagyunk. 2000 évvel ezelőtt Isten megtett, amit megtett. De mi tanúságot tehetünk arról, amit Isten a mi nemzedékünkben tett? Tanúságot Isten természet feletti működéséről. Tanúságot az íge visszaigazolásáról. Nagy csodák és jelek által tanúságot arról, ami ígéret felett adva, és arról, ami a mi szemeink előtt beteljesedik. Léteznek ígéretek Izrael népe számára, léteznek ígéretek a gyülekezet számára. Ami pedig a végidőket illeti, az Ótestamentumban és az Új Szövetségben, az evangéliumokban és a levelekben utalásokat találunk arra nézve, hogy mi fog történni a napok végén. És mivel most a napok végén élünk, jól tesszük, ha különösen az üdvösség történetnek ezt a prófétai részét átvizsgáljuk, hogy bizonyos, sőt teljesen biztos tájékozódást és útmutatást kapjunk, hogy aztán ne csak sejtsünk valamit, hogy mit kellene tenni, hanem tisztában legyünk azzal, hogy Isten megteszi azt, amit megígért, mert Isten ígéje örökké megmarad. Ami a politikai eseményeket illeti, erről is találunk néhány utalást Isten ígéjében. A Hageus próféta második fejezetében a következők vannak mondva számunkra, hogy nekünk. Hageus próféta második fejezetének 21. verse. Mondd ezt Zerubábelnek, a Júda helytartójának. Én meg fogom rázni, vagy megrendítem az eget és a földet, és megdöntöm, vagy feltaszítom a királyok trónjait, és megsemmisítem a pogány királyságok hatalmát, mégpedig megdöntöm, vagy feltaszítom a harci szekereket azokkal együtt, akik rajtuk ülnek, és a lovak a földre zuhannak, vagy vetődnek lovassaikkal együtt, és így tovább. Aki ezt a megrendítéssel kapcsolatos ége szakaszt elolvassa a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 26. versében, az láthatja, hogy Isten ember az Új Szövetségben átvette ezt a jövendőlést Hageus próféta könyvéből, és eleadta, hogy Isten a végén megrázza úgy a mennyet, mint a földet. A politikai viszonyok is be kell illeszkedni, politikai viszonyoknak is be kell illeszkedniük az Isten által a végidőre meghatározott ütemtervbe. Ami Izrael népét együtt véve illeti, úgy a nemzetekből összetevődő gyülekezet befejezése után fellép majd a két próféta, akinek a szolgálata hasonló Ijéséhez és Mózeséhez. A Zakariás 4. fejezete szerint még az Ótestamentumban a próféta ezt a két Isten emberét két olajfaként látta a gyertyatartó mellett. A gyertyatartó a gyülekezetet jelképezi, a két olajfa pedig, azaz a két próféta, akik akkor Izrael népe között lépnek fel, a gyertyatartón kívül állnak. Ez pedig azt jelenti, hogy nem a gyülekezeti korszakok folyamán fognak megjelenni, fellépni, hanem csak akkor, amikor a pogányok közül a teljes szám csatlakozik a gyülekezethez. Bement a Róma 11. fejezet 26. verse. Azután Isten Izraelhez fog fordulni, és ez a két próféta 3,5 éven át hirdetni fogja majd Jeruzsálemben az Úr szavát, a próféta ékét. Őszintén szólva, minden alkalommal elszomorít, amikor hallom, hogy valaki, különösen a pogány testvérek, a Szent Háromság tanításukkal Izrael népéhez indul, hogy ott megtérítse ugyanaz embereket. Sokkal inkább ezek az úgynevezett misszionáriusoknak kellene bibliai módon hívővé lenniük. Az egyik az Istenben, akin kívül nem létezik más, mielőtt elmennének oda, és azt is meg lehet mondani nekik, hogy megspórolhatják maguknak az utazást. Nekünk tiszteletben kell tartanunk Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét úgy, ahogy kegyelemből Isten ígében élő lett, Isten ígében elő lett terjesztve számunkra. És amikor a csendsztokai testvérünk azt mondja, hogy ez a pápa most már a negyedik útazását tette meg, még sok-sok útat fog megtenni, mondom nektek. De képzeljétek csak el, ott van egy fekete madona, hogy ki lehet az, aki elkészítette, azt nem tudom. De ha az ember a fekete madonára gondol, már is feketén lát. És most egy élettelen képmás imádkozik a rózsafűzér által, hogy ez hogyan történik, azt senki sem tudja. A tömegek átlettek verve, és újra átlettek verve a legjóra való módon, és nem is tudnak róla. Azt hiszik, hogy Péter volt az első pápa, Péter egyáltalán nem volt pápa, és az első 3 évszázadban nem is létezett pápa. Egyáltalán nem volt. De amint tudjátok, a pápák nagyon ravaszok voltak. És létezett egy időszak, amelyben visszamenőleg értelmezték az egyház történetét, és teljesen önkényesen összeállítottak egy lajstromot, amelyben Péter, aztán még 45 másik, egészen első Leóik, így minden ravasságukkal készítettek maguknak egy szünet nélküli pápai listát Pétertől egészen most a 265. pápáig. Ennyire ravaszak voltak, noha az egész egyház történet ellenük szól. Mégis szerkesztettek egy saját listát önfejüleg, nevekkel és évszámokkal, hogy így a tömegeket a hazugságban és a csalásban tudják tartani, hogy ragaszkodjanak hozzájuk. De ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Ez az egyház történelem hamisítása, és mindenki, aki elolvasta, legyen az katolikus, legyen az protestáns, tudja, hogy még a 325-ös nicsai zsinaton sem tudtak Árius és Atanásziót, a két fő szóvő akkor, semmit sem tudtak a pápaságról, sem a római püspök primátusáról. Még a 381-es kalcedoni zsinaton sem. Tehát egyik hamisítás a másik után, egyik csalás a másik után, egyik dogma a másik után, és ezt az egész csalást most valahogy mégis napvilágra kell hozni, mert a protestánsok között ott sincs már senki, aki még tiltakozna. Ők valamennyien Róma felé orientálódtak, mi pedig ezen a helyen eltávolodunk Rómától, és Jeruzsálem felé fordulunk, Isten ígéjéhez fordulunk, ami a Sion hegyéről és Jeruzsálemből indult ki, Istenünk eredeti ígéjéhez, az Ótestamentum és az Új Szövetséghez. Tegnap este olvastam a Branham testvér prédikációjából azt az idézetet, amely a politikai fejleményekre vonatkozott az 1961. augusztus 6-ai prédikációját. És itt egészen a végén azt mondja Branham testvér, miután előterjesztette Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, miután rávilágított a végidőre, Branham testvér a következőket mondja. Hát nem örültök-e? Vissza az ígéhez, íge üzenethez, testvér, vissza az eredethez, vissza pünkösthez, vissza az igazi áldásokhoz, vissza Jézus Krisztus nevéhez, vissza a Szent Szellemmel való keresztséghez, vissza a jelekhez és a csodákhoz, vissza pünkösthez. Távolodjatok el minden szervezeteitektől, vissza a Szent Szellemhez, aki a mi tanítónk is. Ami Urunk azt mondta akkor, miután én elmentem, eljön a Szellem, ő elvezet benneteket az igazság teljes ismeretébe, és megtanít majd benneteket mindenre. És ezt követően Branham testvér még egyszer hangsúlyozza, és azt mondja, vissza az ige üzenethez, vissza a kezdetekhez, vissza ahhoz, amit Pál apostol tanított, vissza a keresztséghez, ahogyan ő keresztelt. Látott olyan embereket, akik másképp lettek megkeresztelve, és ők újra meg kellett legyenek keresztelve. És azt mondta, még ha egy angyal szállna le a mennyből, és mást hirdetne nektek, az legyen átkozott. Tehát, vissza az íge üzenethez, barátaim, vissza, mert eljött az estvének az ideje. Teljes szívből hisszük, hogy Istennek voltak emberei vagy férfiai. És ma elhoztam a Herder német lexikonját, ez a katolikus történetírás, egyház történetírás hazánkban itt a legnagyobb az egész német nyelvterületen és talán az egész nagyvilágon. A protestáns változat dr. Hutten írja Stuttgartban, itt pedig a Herder kiadó a szerző. És most szándékosan olvasok csak egy nagyon rövid részletet belőle. Itt áll a 123. oldalon ebben a több mint 1000 oldalas lexikonban. Branham mozgalom. Olvasom. William Branham 1909-től 1965-ig. A századunk 40-es és 50-es éveinek amerikai gyógyító evangélistái közzé tartozik. Gyermekkora óta természetfeletti élményei voltak, angyalok megjelenései és más mennyei jelek kísérték az ő életét. Tömeges rendezvényein szokatlan, csodás gyógyulások történtek. Életének utolsó három évében a végidők üzenetének hirdetőjévé vált. Követői a végidő prófétájának, az utolsó gyülekezeti korszak hírnökének, Íjésnek és a visszatérő Krisztus előfutárának lett tekintve. A végidőkre szóló igehirdetésében közölte Isten apokaliptikus ütemtervét, amelyben nagyon konkrét elképzelései voltak Isten ítélet végrehajtásáról. Németországban is talált Branham követőket. Miután 1955-ben Karlsruhe-ban fellépett, Krefeldben kialakult egy kör, amelyben aztán Ewald Frank vezetésével, aki 1933-ban született, kialakult egy gyülekezet, a Freie Volksmission, a Szabad Népmisszió. ebben a közösségben elutasítják a Szent Háromság dogmáját, a keresztséget a Jézus nevében végzik, az újra keresztséget is. Ewald Frank egy folyamatosan megjelenő sorozatban mind a mai napig publikálja Branham előadásait és ígeüzeneteit. Ennyit a könyv 123. oldaláról. Hogy megmutassam, hogy ezek az emberek is kiválóan tájékozottak, csak egészen röviden felolvasok a 151. oldalról, még pedig a következőket. A 151. oldalról a következőket. 151. oldal a második vatikáni zsinatról. Mivel a második vatikáni zsinat is az ökuménikusról szóló dekrétumában most már azokra a keresztényekre is tekintettel volt, akik hisznek az Isten Szent Háromságában. Meg kell vizsgálni, hogy a Szent Háromság hitet elutasító különálló közösségek milyen mértékben tekinthetők még kereszténységnek, keresztényeknek, ha a Szent Háromság hitet elutasítják. Mert különálló közösségek, ugye? Megértettétek ezt? Tehát itt nagyon egyértelműen le van szögezve, hogy csak azokat lehet keresztényeknek tekinteni, akik részt vehetnek ebben a teljes egyesülésben, akik hisznek a Szent Háromságban. Csak hogy Istennek, Isten nem három személyű. Isten az egyetlen egy Isten, és ez az egy Isten kinyilatkoztatta magát a mennyben atyaként, itt a földön a fiúban, végül pedig aztán a Szent Szellem által, de örökké ugyanaz az Isten marad. Isten fölöttünk, Isten közöttünk, Isten bennünk, Atya, Fiú és Szent Szellem, egy igaz Isten. De már is látjuk, hova vezet ez az egész. Nevezetesen azok, akik elutasítják ezt a kikoholt, a nicséai zsinat után kialakult trinitáriusi hitet, a római egyház inkább a Szent Három arcusága kifejezését használja a háromság helyett. Vagyis azok a keresztények, akik elutasítják ezt a hitet, emez egyház szemében egyszerűen nem keresztények. Itt azonban felmerül a kérdés, hogy ők egyáltalán keresztények-e még, vagy keresztényeknek lehet-e még tekinteni őket, ezeket az embereket. És ne tévesszük meg magunkat. Szándékosan, nagyon gyorsan és röviden olvasok még a 200. oldalról, illetve a 293. oldalról, mert ez engem is meglepett. De hiszen tudjátok, hogy Branham testvér Isten által erősen arra lett ösztönözve, hogy a testvérnőknek is megmutassa a helyüket, többek között az ékszerviselés, a ruházat és a hajviselet tekintetében is. Ebben a lexikonban az áll. Az ékszerviselés, a nadrágviselés, vagy a rövid hajviselet itt, például a Branham mozgalomban tilos. Tehát többet tudnak arról, mi történik, mint mindannyiunknak, mint mindannyian szeretnénk. Már a svájci egyháztörténetben és egy másik forrásban is olvastunk bizonyos dolgokról, most pedig a német lexikonban is benne áll. Nos, nem úgy van, hogy félünk. Bármi is jöjjön, nem félünk. Isten ígének a talaján állunk. És amennyiben Isten velünk van, akkor mi vagyunk a túlerő. Akár ezrek hullanak el jobbra, tízezrek balra. Mi Isten ígéjén maradunk állva, mert erre rendeltettünk, és kegyelemből egy részévé lettünk az ígének. A tegnap már beszéltünk a keveredésről. És ha így szemügyre vesszük, milyen módon szőtték össze ezt a keveredést, milyen módon itatják részegre az egész világot, pontosan úgy, ahogy a Jeremiás prófita könyvében írva is áll. És ezt is jó tudni, hogy nem csak az Új Szövetség, hanem az Ótestamentum is beszélt már erről. És hogy a próféták és az apostolok ugyanazon Szent Szellem által voltak megvilágosítva, és ugyanazokról a dolgokról beszéltek. A Jeremiás 51. fejezet 7. verse. Jeremiás 51. fejezet 7. verse. Egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Annak borából ittak a nemzetek, ezért veszítették el a nemzetek az értelmüket, vagy az eszüket. Úgy, ahogy természetileg az ember, aki túlzottan sok bort fogyaszt, aztán elkezd ide-oda tántorogni, és már nem találja az egyenes útat, úgy itt szellemileg fel van mutatva, hogy ez a nagy Babilon. Igaz? Mindenki tudja, mire van ez utalással. Az Ótestamentumra az Új Szövetség vett fényt, és fordítva is. Az Ótestamentum az Új Szövetségre, az Új Szövetség pedig az Ótestamentumra. Éppen ezért kell mindkettőt olvasni. Aranykehely volt Babilon. A pápának van ugyan aranykehelye, van aranytelefonja is, és még sok más aranytárgya is. Aki látja a kincstárakat, az meg tudja majd ítélni a helyzetet. Aranykehely volt Babilon az Úr kezében, aki az egész földet megrészegítette. De létezik egy kis kivétel a földön, és ezek Isten kiválasztottjai, akik nem isznak a Babilon aranykehelyéből, hanem az üdvösség kehelyét vették magukhoz, poharát. Akik elmondhatják, a legszebb sors jutott nekem, a legnagyobb örökség jutott nekem. A 8. versben ez áll. Hirtelen összeomlott Babilon, szétzúzódott, megsemmisült. Sirassátok a várost, szerezzetek balzsamot a fájdalmaira. Talán még lehetséges a gyógyulás. És aztán jön a lényeg. Meg akartuk mi gyógyítani Babilont, de nem volt gyógyítható. Hagyjátok hát magára, a saját sorsára. Hadd vonuljunk mi tovább, távolodjunk el tőle, kiki a maga földjére, mert az égig ér a város ítélete, és felemelkedik a felhőkig. A Jelenések 19. fejezetében, és még a Jelenések 18. fejezetében, különösen Jelenések 18. fejezetében háromszor is értesítve vagyunk arról, hogy egyetlen egy óra alatt elpusztul ez a nagy város, Babilon, amely a föld királyai felett uralkodott. És mindazok, akik kereskedést folytattak vele, messziről nézni fogják, bámulják és siránkozni fognak. Hogy ez itt még világosabb legyen Jeremiás prófétából, felolvasom a 13. verset. A 13. verset. Ó, te város, amely nagy vizek mellett helyezkedsz el, gazdag vagy te kincsekben, de eljött a véged. A mérleg megtelt. Ami sok, az sok. Eljött a vég. A seregeknek ura megesküdött önmagára, még ha emberekkel is töltöttelek meg, mint a sáskákkal, mégis, vagy ennek ellenére diadalkiáltást fognak felemelni feletted. Ami ebben az összefüggésben nagyon komolyan megrendít, az az a tény, amit tegnap este felolvastam. És ebben a nagy enciklopédiában is részletesen le van írva, hogyan ösztönzik a pünkösdi mozgalom közeledését a római egyházhoz az igazság róvására. És ami őket összeköti, az a Szent Háromságban vetett hit. Az a hit, hogy a Szent Szellem személye ugyanolyan fontos. A Szent Szellem az Isten szelleme, és ez a valódi igazság. Az Isten szelleme már az Ótestamentumban is lebegett a vizek felett. A kezdet kezdetén felolvashatom nektek a teremtés történetéből, az első Mózes első fejezetének második versét, egy és második verse. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig pusztaság, kietlen és üres volt, és sötétség borította nagy vizeket, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Ennek tudatában voltak a proféták valamennyien. Mózes is tudta, és is tudta, mindannyian tudták. Senki sem beszélt egy második vagy harmadik szeméről. Mindenki az egyetlen egy Istenről beszélt, aki király és bíró, teremtő és fenntartó. És ugyanezt a tanúbizonyságot találjuk az Új Szövetségben is, mert a gyülekezet az apostolok és a proféták alapjára épült, amelynél fogva Jézus Krisztus maga a sarokkő. Hát nem áll-e megírva az Ézsaiás 8-ban, tartsátok szemmel, egy követ teszek le a Sionban, egy drága sarokkövet. Olvassuk el röviden, az Ézsaiás 8. fejezetében kellene álljon. Ézsaiás 8. fejezete, és más fejezetekben is. Itt így áll az Ézsaiás 8. fejezet 13. versétől. Nem, a seregek urát, őt tartsátok szentnek, ő legyen a ti rettegésetek, ő legyen a ti rémületetek. Akkor, vagy ez esetben, ő lesz a megszentelődés kiváltó oka, és a megbotránkozás köve, és a tántorodás sziklája Izrael mindkét házára nézve, csaptává és kelepcévé lesz Jeruzsálem lakóinak. Úgy, hogy sokan közülük megtántorodnak, elesnek és összezúzódnak, belegabajodnak és összeforódnak benne. Ami Urunk idején az volt a gond, hogy a szellemiségnek a Mesiásról alkotott elképzelése a közvélemény teljesen más volt, mint amit Isten az ő ígéjében bejelentett. Bőven voltak ugyan ígéretek, elkezdve az első Mózes 3. fejezetének 15. versétől, ahol belett jelentve az a mag, aki az asszonyon keresztül fog jönni, és a kígyó fejét majd eltapossa, egészen a következő ígéreteik. Tartsd figyelemben, a te királyod jön hozzád. Zakariás 9.9. Egy szamár hátán vagy csikóján ülve. Ezek között találhatóak az összes többi ígéretek is, a Mikeás 5-ből is. Te Betlehem, egyáltalán nem vagy a legkisebb Júda városai között, mert belőled fog származni az, aki Úr lesz Izraelben. És ő megszületett Betlehemben, és ő az Úr. Csak hogy az Úr, aki maga király is, emberré kellett lennie, hústestben halandóvá kellett válnia, és megmondom nektek azt is, hogy miért. Hogy elvegye a halál hatalmát, mert az ő birodalma egy örök birodalom, és az ő királyi uralkodásának nincs vége. A tanítványai megkérdezték, ezekben a napokban állítod-e fel Izrael népének a királyságát? És ő így válaszolt. Benneteket nem illett meg, hogy tudjátok az időt és az órát, hanem fel lesztek ruházva a magasságból jövő erővel. Ez a királyok királya, az urak ura, aki egyedül birtokolta a halhatatlanságot, testében halandóvá kellett válnia. Megértettük-e ezt? Mert Isten így szólt az első emberhez, azon a napon, amikor abból esztek, meg kell halnotok. Így tehát a halál minden emberre áthatolt. Ha tehát Isten országa egy örökkévaló ország, akkor Isten örök országába azok az emberek tartoznak, akik örök életet élveznek. Mire jó egy örök ország? Mit használ egy örök ország, ha ma élek és holnap meghalok? Hiszen az nem lenne Isten országa. A Szentírás azt mondja az Ézsaiás prófétán keresztül, valamint a Jelenések könyvében is, hogy a halál többé nem lesz, és ezt teljes szívünkből hisszük is. Ézsaiás 25. fejezet, a 8. verse. Eltünteti a halált örökre. Isten az Úr letörli minden arcról a könnyeket, és eltörli az ő népének a gyalázatát az egész földön. Mert az Úr elkötelezte magát erre. Amen. Így hát a királyok királyának a Szent Szellem által be kellett árnyékolni a Máriát, hogy megteremtse benne ezt az életet, és ez az élet kifejlődött. És tartsuk szemmel, Immánuel velünk az Isten. Jézus Krisztus, ami Urunk, megszületett erre a világra azért, hogy mi, akik ebbe a világba születtünk, meg lehessünk váltva, nem csak a bűnből, hanem a halálból is. És éppen ezért kijelentette Pál apostol már az első Korintus 15-ben, halál, hol van a fullánkod, pokol, hol van a győzelmed, hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus, ami Urunk által győzelmet adott nekünk. Péter azt írja, az első Péter 3. fejezetének 16. versétől kezdve, hogy Krisztus test szerint meghalt, szellemben pedig leszállt, hogy a fogságban lévő szellemeknek hirdesse az evangéliumot. Ezek valójában olyan szakaszok, amelyeket ma ezen a helyen hangsúlyosan érdemes elolvasni. Talán el is olvassuk majd ezt a két szakaszt, és meg fogjátok látni, hogy miért annyira fontosak. Az első Péter 3. fejezetében a 19. verstől kezdve olvashatjuk, hogy jól kihasználjuk az időt is. Szellemben el is ment, és prédikált a fogságban lévő szellemeknek. Nevezetesen azoknak, akik egykor ellenszegültek, szófogadatlanok voltak, amikor Isten hosszú tűrése türelmesen várt Noé napjaiban. Miközben a bárka fel lett építve, össze lett állítva, amelyben csak kevesen, nevezetesen 8 lélek talált megmentésre a vizen keresztül. Ehhez kapcsolódik a második Péter második fejezetének a 4. verse, a 4. versétől. 2. Péter második fejezet a 4. versétől. Hiszen Isten nem tanúsított kíméletet még a bűnös angyalokkal szemben sem, hanem a legmélyebb mélységbe, az alvilág sötét mélységébe taszította őket, a sötétség láncaiba, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Kérlek, nézzétek meg a kontextust, hogy ő nem kímélte meg a régi világot sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét, és vele együtt 7 másik embert tartott életben, amikor az özönvizet zúdította az istentelen emberi világra. Tegnap összehasonlítottuk az első Mózes 6-ot a Lukács 17-tel. Nagyjából a 30. verstől, közvetlenül előtte és utána, éppen az Úr kijelentése, hogy ahogy a Noé idejében volt, úgy lesz. Ma is szeretném még egyszer elmondani ezen a helyen, nem elég, ha könnyedén túltesszük magunkat ezen, hogy megházasodtak és feleségül mentek, és nem vették észre, amíg az özönvíz rájuk nem szakadt. Ez igaz, így volt. De ki udvarolt kinek? Miről is van itt szó? Tegnap már megemlítettük, hogy jelenleg olyan keveredés zajlik, amilyenre még soha nem volt példa itt ezen a földön. És az első Mózes 3-hoz megyünk. Éva volt az első, aki bedőlt az ördög hazugságának. És azóta újra és újra voltak elválások és újra-újra keveredések. Amennyiben megnézzük Izrael népét, amely példaként lett megadva, akkor mindig csodálatos új kezdetekről volt szó. Ezt követően pedig eljött a próbatétel ideje, és ebben a próbatétel idejében volt az a próba, amelyet vagy kiállt az ember, vagy elbukott, vagy Isten oldalán maradt állva, vagy keveredett és elesett. Mi történt tehát Isten tanúskodása szerint az első Mózes 6-ban? Vagyis még mielőtt az özönvíz elborította volna a földet. Mivel az Úr azt mondta, hogy ahogyan azokban a napokban volt, úgy lesz azokban a napokban is, amikor az emberfia kinyilatkoztatja magát. Ezért jogunk és kötelességünk, hogy rávilágítsunk azokra a napokra, amelyekre az Úr utalással volt, és megnézzük, miről is volt szó. Az is el lett mondva, hogy akkor valóban létezett mindkét vonal. És ezt leírtam a könyvemben is. A tudomány ugyanis vizsgálta a csontvázakat, és azt mondják, hogy itt van egy faj, amelyet nem lehet osztályozni, nem lehet besorolni sehova. És az angol nyelven, ahogy a német nyelv használatban is át lett véve, mindenki ismeri a the missing link, a hiányzó láncszem kifejezést. Tehát itt hiányzik valami. Itt van egy ősi faj, itt a második, itt az ember, itt az állat, de itt hiányzik közöttük valami, és ez a Kain leszármazási vonala. Nos, a tudósok ezt nem tudhatják, mert nincs isteni kinyilatkoztatásuk. Mi kegyelemből? Tudhatjuk. Minden esetre az első Mózes 6. fejezetében meg van írva, hogy ez a két leszármazási vonal hogyan fejlődött. Az egyik az emberi leszármazási vonal volt, a másik az isteni, és éppen ezért az egyik vonalból leszármazottak emberi gyermekeknek, a másikból pedig Isten gyermekeinek lettek nevezve. A Sét leszármazottai Isten gyermekei voltak, a Kain leszármazottai pedig az emberi leszármazási vonal. Így történt, tehát, hogy ez a két leszármazási vonal kereszteződött, összekeveredődött. Házasságot kötöttek egymás között, és így Isten úgy döntött, hogy véget fog vetni minden húsnak, mind az egyik, mind a másik leszármazási vonalnak. És erről az isteni leszármazási vonalra utalt, amikor azt mondja, hogy az én szellemem ne maradjon örökké megalázva az emberben. Amennyiben valakinek az a gondolata, hogy ezek az Isten fiai angyalok voltak, bukott angyalok, az téved. A bukott angyalokról éppen a második Péterben olvastunk, hogy a sötétségbe lettek taszítva, letaszítva, és az ítélet napjára várnak ott. Ha így van, akkor mondjátok, hogy amen. Így olvastuk, és egyébként az is megvan írva, hogy az angyalok nem házasodnak, és nem is házasítják őket, és a beteljesülésben, hiszen ismeritek az írástudók kérdését. Volt ott egyszer egy asszony, és ennek az asszonynak valahogy nem volt szerencséje az életben, ugye? Mert az első férje meghalt, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, és még a hetedik is. Mindannyian ismeritek a mi Urunk bibliai példázatát. Testvérek voltak ugye, akiknek az ószövetségi törvény szerint utódokat kellett nemzeniük, hogy megőrizzék a nemzetséget, a családot, és tartsuk szemmel, mi történt. Aztán megkérdezték, hogy a feltámadáskor ki lesz a férje, eme hét férfi közül ennek az asszonynak, és az Úr így szól, hát nem értitek-e meg, hogy a feltámadáskor már nem házasodunk, ott olyanok leszünk, mint az angyalok, tehát ezek az Isten fiai 100%-osan Sét leszármazottai, és az Isten által megáldott Sét vonal, ők az Isten gyermekei. Emögött azt mondhatnánk, hogy így szól az Úr, és emögött azt mondhatnánk, hogy így szól Isten ígéje, és emögött azt mondhatnánk, hogy ez az abszolút igazság. Ezt a tényt néhány nagyon erőteljes kijelentéssel allá támaszthatnánk. Figyeljetek! Abban az időben, amikor Noé próféta közhírré tette az Isten íge üzenetet, Isten gyermekeinek ez a leszármazási vonala sem hallgatott rá. Ők is a többiekkel tartottak, sőt fiaikat a másik oldal lányainak adták, házasságot kötöttek, és feleségül adtak, mentek. Tehát néhányan saját akaratukból tették, amit tettek, mások pedig kényszerítve lettek. Minden esetre megtörtént folyamatosan. Isten azonban ezt nem akarta. Isten azt akarta, hogy a Mesiás hústest szerint abból a tiszta, szent vérvonalból származzon, amely az új szövetségig, Máriáig visszavezethető. Így elhatározta tehát, hogy véget vet minden húsnak, hogy Noé három fia által újra benépesítse a földet, anélkül, hogy ez a szörnyű keveredés bekövetkezne. Már most ha az van mondva, hogy ahogyan volt azokban a napokban, úgy lesz azokban a napokban is, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát. Ma a szellemi keveredés van napirenden. És jogunk van, és kötelességünk megkérdezni, hogy hogyan is történik ez ma. Hiszen Isten gyermekei már nem hagyják, hogy Isten szelleme megszilárdítsa, állandósítsa őket. És itt van az a pont, amelyet valószínűleg 1962-ben hallottam először, amikor Branham testvér a vallás felekezetekről beszélt, a jelenések 17-et használta ahhoz, és az első vallás felekezetet, a római egyházat, mint anya egyházat, vallás felekezetként megemlítette, míg az összes többi vallás felekezeteket, amelyek felekezettek, kiváltak, az ő leányainak írja le. Itt van ugyanis megírva a jelenések 17. fejezetében, mégpedig erről az anyáról, majd a szeretőiről is, vagy leányairól is, hiszen ismeritek a Szentírást. Aztán Branham testvér egy nagyon-nagyon erőteljes kijelentést tett, ami a csontjaimig hatolt akkor. mert azt mondta, hogy minden vallás felekezet egy antikrisztusi mozgalom. És ezt eddig annyira meg is tudtam érteni, hiszen minden vallás felekezet hordozza az első vallás felekezet jelét, az azonosító jelét, már ez a természetükben van. Így mondja a Szentírás is az első uralom jeléről, amely állati hatalomként van leírva. De amikor ezt megismételte, és aláhúzta, és kiemelte ennél fogva, hangsúlyozva, hogy minden vallás felekezet egy antikrisztusi mozgalom, még a pünkösdi vallás felekezet is. Ennél fogva összerezzentem, de olyan borzalom futott át rajtam, hogy minden porcikámba megrázott. És magamban így gondoltam, Isten embere, remélem, nem mentél túl messzire az ítéleteddel. De kérem, képzeljétek el magatokat az én helyzetemben, aztán az 1962-es évben. Akkoriban én is még ennek az isteni tanításnak a kezdetén álltam, anélkül, hogy olyan áttekintésem lett volna, amilyen ma kegyelemből megadatott nekem. De figyeljetek, mi történik most a Földön. Tegnap felolvastam, hogy 1971 óta rendszeres konferenciákra kerül sor a pünkösdi küldöttségek és a római egyház között. Bea német bíboros kezdeményezte mindezt, és a II. Vatikáni zsinat idején 1962-től 1965-ig ezek a pályák lettek kijelölve. Mindenütt karizmatikusság található, mindenütt fellendülnek a kezek, mindenütt szellemben énekelnek. Csak a dallam, szeretett breszlaui testvéreim. Ez az éneklés dallama nagyon emlékeztet engem a katolikus papok sajátos éneklésére. Amikor latinul énekelnek úgy egy kicsit. És azt kérdezem magamtól, ki adja át ezt a dallamot, honnan származik. Én már jártam karizmatikus összejöveteleken, és nagyon meglepődtem azon, mennyire hasonlít ez a dallam ahhoz, ahogyan a katolikus papok a szertartás során előadják, és aztán olyan ünnepélyesen jobbról balra ringatozva éneklednek. Így énekelnek a karizmatikus összejöveteleken is. És a kettő találkozott egymással. A pünkösdi mozgalom és a katolikus egyház. És mindaz, ami közöttük van, a visszaúton egybeolvad és kénytelen lesz csatlakozni hozzá. Ha a metodistáknál, a baptistáknál kezdték volna el, nehéz lett volna eljutni a pünkösdiekig. De úgy kezdődött, ahogy el kellett kezdődjön. Közvetlenül az utolsó felekezettől, amely egyáltalán létezni fog még itt ezen a földön, közvetlenül az elsőig, és mindaz, ami közötte van, beletartozik, bele van foglalva. Mindenhol karizmatikusság zajlik, mindenhol nyelveken énekelnek, és bár csak átélhetnénk azt a napot, amit én 1953-ban egy kasseli pünkösdi konferencián átéltem, amikor a prédikáció közepén megálltam, mert egy nyelveken való éneklés felemelte magát a gyülekezet szívéből. De nem úgy, ahogy egy pap énekel, hanem ez egy mennyei ének volt. És egy szempillantás alatt nagy számú ember részesült a szellem keresztségében, és az összejövetelből mindannyian új nyelveken énekeltek, és dicsőítették az Urat, magasztalták az Urat. Nos, mi ezen a helyen hiszünk az igazi bibliai szellem keresztségben. Hiszünk mi a nyelveken szólásban is, a proféciákban, a csodákban, mind a kilenc szellemi ajándékokban hiszünk. Mind a kilenc szellemi ajándékot elhisszük. De meg vagyunk győződve arról is, hogy mindent meg kell vizsgálni, mégpedig Isten ígéjének mércéjével. És ha ez nem egyezik meg az ígével, van egy csodálatos szakasz az Ézsaiás próféta 8. fejezetében, de sajnos csak az angol fordításban van így. Ott ez áll. Amennyiben nem a törvény és a proféták szerint beszélnek, akkor nincs bennük megvilágosodás. Ez a fordítás ott nagyon tetszik nekem. Az időben az efézusiakhoz írt első levél üzenetben jött a próba, és ez van írva. Te megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, és hazugokat ismertél fel bennük. Ők képesek voltak ellenőrizni, hogy ezek az álcázott emberek, akik apostoloknak adták ki magukat, valóban az Úrtól lettek elküldve, nevezetesen azon alapulva, hogy úgy hirdetik-e az ígét, ahogyan az Úr apostolai is hirdették, úgy keresztelnek-e, és hogy minden, ami ott történik, összhangban van-e azzal, ami az elején történt. És mivel ez mégsem így volt, egyszerűen meg tudták különböztetni őket. Sokan szeretnének egy olyan megkülönböztető képességet, amely valahol a légüres térben lebeg valahogy. De megkülönböztetni csak akkor tudunk, ha Isten ígéje alapján ismerjük és tudjuk, hogy mi helyén való. Csak akkor vagyunk képesek úgy megkülönböztetni, ahogyan Isten azt szeretné is. Amennyiben nem, akkor a mi megkülönböztetésünk olyan lesz, hogy minden, ami nálunk történik, az helyes, ugye, és ami másoknál történik, az helytelen. Tulajdonképpen ez az általános megkülönböztető képesség, amellyel az egész világ rendelkezik, különösen az álszent világ. De miről van ma szó? Isten ígéje alapján világosan és egyértelműen megkülönböztetni, nem összekeverni, hanem ahogyan megvan írva. Ti, én népem, váljatok külön, ne érintsetek semmi tisztátalant. Így legyetek, vagy ez esetben legyetek az én népem, és én leszek a ti istenetek. Ti az én fiaim és leányaim lesztek nekem, mondja az Úr, a mindenható. Tehát, létezik az élő Isten gyülekezetének egy külön választása. És ez a gyülekezet maga az 1. Timóteus 3.15 verse alapján az igazság erős oszlopa és erős fundamentuma. Az igazság a gyülekezetben van, de a gyülekezet a helyes alapra lett építve. Az apostolok és a próféták szavahihető talajára, és így hordozója mindkettőnek, az igazság alapjának és oszlopának. Semmi keveredés, semmi, hanem kiválasztás és elkülönülés. Figyeljetek, mi történt Izraellel. Téged választottalak ki, mint a legkisebb nép, minden nép közül, mert megszerettelek, elkülönítettelek téged. És mit mondott Isten? Ne vegyetek ti feleségül azoknak a népeknek leányaiból, akiket én száműztem, vagy prédául adtam. És mit tett Bálám, a hamis próféta, aki a Józsué könyvében Jósnak lett nevezve? Voltak éppen nem tudta megátkozni Izrael népét, de képes volt megbuktatni őket azzal, hogy azt mondja, hiszen mindannyian egyformák vagyunk, ugyanazt az Isten szolgáljuk, a ti istenetek, a mi istenünk is, így a ti leányaitok feleségül mehetnek a mi fiainkhoz, ugye. És már is végrehajtotta Isten az ítéletet, és 23 000 ember halt meg egyetlen egy nap alatt. És ha elolvassátok Izrael népének a visszatérését a 70 éves fogság után, különösen a Nehemiás és az Esdrás könyvében, ott minden idegen asszonyt ki kellett taszítani, el kellett tüntetni, akkor bekövetkezett egy megtisztulás és megszentelődés a visszatért Izrael népe között. Ennek itt meg kell történnie, mert figyeljetek, a próféta ígében a feleség a gyülekezetet jelenti. Hózsiáshoz Isten Izrael népére utalva így szólt, a feleségem hűtlen lett hozzám. Jeremiás prófétán át Isten ugyanezt tette, amikor így szól, fiatal korodban vettelek el, de most hűtlen lettél hozzám, ahogyan egy asszony hűtlen lett a férjéhez. Isten alkalmazta ezt a párhuzamot, ezt a példázatot. Az új szövetségben csak két kép található a prófétai ígében a nő szó kifejezéssel kapcsolatosan. Az egyik a jelenések 12-ben egy nő a napba öltözve 12 csillagból készül koszorúval a fején, ami azt jelenti, hogy az új szövetségi gyülekezet a kegyelem napja árnyékolja be, és a 12 apostol tanításával van megkoronázva. Máskülönben ezt Branham testvér is elmondta, nem tőlem származik. Majd a jelenések 17. fejezetében az asszony, a nagy parázna, aki egy fenevadon lovagol, nem a fenevad lovagol rajta, hanem ő lovagol a fenevadon. És ez világosan és egyértelműen megmondja nekünk, hogy nem az utolsó politikai hatalom fog rendelkezni az utolsó vallási hatalommal, hanem az utolsó világvallási hatalom fog rendelkezni az utolsó politikai hatalommal, és a gyeplőt a kezében tartja, mert uralja azt. Ne aggódjatok, csak egyetlen egy személy létezik az egész földön, akihez mindenki elzarándokol, legyenek azok királyok, vagy fejedelmek, elnökök, vagy diktátorok, és még sok mások. Minden egyházi előkelőség, minden vallás felekezet, a Vatikán ajtaját döngeti, mert nem akarnak lekésni, vagy elkésni. Amennyiben azok a pünkösdi hívők, akik jelen voltak akkor az Azusa utcán, amikor 1906-ban bekövetkezett a Szent Szellem kitöltetése, vagy azok, akik itt Kasselben voltak, vagy bárhol is lettek, vagy voltak, Mülheim an der Ruhr, Paul lelkésszel, bárhol is lettek, voltak, ha ők ma látnák, hogy ezeknek a gyermekek, gyermekei már nem Isten gyermekei, hanem unokák lettek. És a Duplessis, aki annak idején Branham testvérrel utazott, és hídat épített a pünkösdi hívők és a római katolikus egyház között, ő volt az az ember, aki megfogalmazta szép mondatot, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. De mi a helyzet ma? Vajon az első pünkösdi generáció sok-sok unokája még mindig Isten gyermeke maradt-e? Vagy a pünkösdi gyermekek lettek, baptista gyermekek, metodista gyermekek, akik egy vallás felekezethez tartoznak, anélkül, hogy megváltási élményt szereztek volna Istennel. Szeretteim, hadd legyen ezen a helyen Isten ígéje úgy hirdetve, hogy mindenki személyesen átélje a megváltás élményét az ő Istenével. A gyermekek ne azért legyenek hívők, mert a szüleik is hívők lettek. A gyermekeknek egy saját személyes élményt kell szerezniük Istennel. Tehát semmi keveredés, hanem elkülönülés. Külön választás, előkészítés, és Jézus Krisztus menyasszony gyülekezetének beteljesítése. És ma, ezen a napon, ezen a helyen, őszintén és teljes szívemből szeretnék hálát adni Istennek az ő szolgája és prófétája William Branham küldetéséért. Az ő szolgálata nélkül nem tudtuk volna ezeket a dolgokat. A nagy tömeggel együtt, dobok és trombiták kíséretében, sok hallelujával, ugyanazon a tévúton meneteltünk volna mi is. És kegyelemből csak azért tudunk megkülönböztetést tenni, mert szava hihetően hallottuk és elfogadtuk az ígét, és azt a Szent Szellem kinyilatkoztatta, vagy feltárta nekünk. Ma már különbséget tudunk tenni, igenis. És még egy gondolat jut eszembe. Amikor elolvastam, hogy a pünkösdi küldöttség az evangelizációról tárgyalt a katolikus küldöttséggel, és széles körű egyetértésre jutottak, akkor felteszem én magamnak a kérdést, és ezt teljes komolysággal mondom most. Amennyiben megkérnénk ezt a pünkösdi küldöttséget, hogy folytasson velünk egy beszélgetést, lenne lehetőség az egyetértésre? Nem, és még egyszer nem. Értitek, miről is van szó? Ó, élő Isten gyülekezete, a vérével megváltott, a bárány vérével megváltott menyasszonya. Fogadjátok el szívből a mi Urunk szavát, és hagyjátok, hogy külön legyetek választva, el legyetek különítve, meg legyetek tisztítva, és meg legyetek mosva, és ne érintsetek semmi tisztátalant. Maradjon a régi kovász ott, ahova tartozik, és legyünk mi a tisztaság és az igazság édes tisztája. Ó, mennyire hálásak lehetünk Isten ígéért! Mondjátok egyszer egy halleluját, dicsőség és tisztelet az élő Istennek! Az Ótestamentum és az Új Szövetség Isten által megvilágítva, és az egész ígéért, ahogyan a Szent Szellem kinyilatkoztatta azt. Most látjuk, mi történik Izrael népével. Felismerjük, mi jelentősége van Noé napjainak. Új szemmel látjuk a kereszteződést, a keveredést. Isten gyermekei már nem hagyják, hogy Isten szelleme megfenyítse őket, gúnyolódnak a prófétán, és azt mondják, nekünk megvan az íge, nekünk megvan Krisztus, nincs nekünk szükségünk semmiféle prófétára. Nem, ahhoz, hogy tévútra jussak, nekem sem lenne szükségem egy prófétára. De ahhoz, hogy megtaláljam Isten helyes útját, hogy felismerjem a különbséget, nekem és mindenki másnak szükségünk volt egy Istentől küldött emberre. Magasztalva legyen a mi Urunk dicsőséges neve. Nem szégyeljük ezt, éppen ellenkezőleg, hálásak vagyunk érte. Egy Istentől küldött ember, aki Isten íge üzenetét hirdette Isten népének ezekben a napokban, és így hat lennénk megajándékozva ma együttesen egy hálás szívvel. És ha ma hálát adunk, akkor valóban a szívünk mélyéből az üdvösségért és a megbocsátásért, a szabadításért és a megváltásért, mindazért, ami számunkra nagyszerűvé és értékessé vált. Akkor ma közös imádságban hadd köszönjük meg a mi Urunknak és az Istenünknek. Hiszen mi vagyunk a kiválasztott nemzedék, mi vagyunk a királyi papság, mi vagyunk a tulajdonul kiválasztott nép. Hadd magasztaljuk hát az Urat ezért méltóképpen. Nem csak mi itt ezen a helyen, hanem sokan, nevezetesen mindazok, akik az elsőszülöttek gyülekezetéhez tartoznak, amint azt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében olvastuk is, hiszen mindannyian az élőisten gyülekezetéhez tartoznunk. De éppen mi, különösen ezen a helyen, ezen a napon szeretnénk egy ilyen hálát felajánlani az Úrnak. Mert képzeljétek csak el, mi mindannyian elsétáltunk volna emez ügy mellett, és semmit sem tudtunk volna róla. És ha valaki oda jön hozzám, és azt mondja, igen, én már vagy, mi már mindig is mindent tudtunk, akkor tudjátok, mit mondok? Még ma sem tudod azt, amit tudnod kellene, amennyiben azt hiszed, hogy már mindig is mindent tudtál. Hiszen az Ézsás prófétában is megvan írva, ne mondd, hogy már a mai nap előtt tudtad. Ismeritek mindannyian ezt a helyet? Istennek mindig vannak meghatározott napjai, meghatározott ideje. Ez a mi napunk, a mi időnk. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Hadd álljunk fel, és adjunk valóban teljes szívből közösen hálát az Úrnak. Rusz testvér köszönetet fog mondani, és mi mindannyian vele együtt hálát adunk. Hűséges Istenem, szívből köszönjük hatalmas beszédedet. Eme reggeli órában elhangzott szavaidat. Uram, te mindig félrevetted a tiédet, és beszéltél hozzájuk, feltártad, kinyilatkoztattad nekik a te akaratodat. Uram, így ezekben a napokban is kegyelmet tanúsítottál irántunk, hiszen te nem cselekszel önkényesen, Uram, hanem kinyilatkoztatod akaratodat szolgáidnak, a prófétáknak. És nekik azután tovább kell adniuk az üzenetet, közvetíteniük a népnek. Uram, és nem mulasztottad el, hogy napjaikban is így cselekedj. Hűséges Istenem, együtt, szívből megköszönjük neked a te nagy kegyelmedet, az itt érgalmadat, irántunk tanúsított szeretetedet. Uram, te szeretted Izrael népét, ahogyan hallottuk is. Te szereted a te mennyasszonyi gyülekezetedet is, Uram. Ezért szólsz hozzájuk, ó Uram, és kinyilatkoztatod nekik a te akaratodat, és mindazt, Uram, ami igaz, és ami hamis is. Téged illet a tisztelet, ó Istenem, hogy kegyelemmel megajándékozod a te népedet, és nyitott értelmet adsz nekik a te ékét megértésére. Ó, Uram, a te beszédet megértésére, hűséges Istenem, ahogyan azokban a napokban az apostolaidnak mondtad, néktek megadatod, hogy megértsétek a titkot, másoknak pedig nem adatod meg. Ó, Uram, mindig is volt egy sokaságod, akik hallgattak a te szavadra, még ha megpróbáltatásokon, üldöztetésen, megvetésen és kigunyoláson is kellett átmenniük, de a te oldaladon maradtak, hűségesek maradtak a te szavadhoz. Még a halálba is készek voltak menni, Uram, és nem riadtak vissza attól, hogy az emberek előtt tanúságot tegyenek arról, amiben részük lett. Ajándékozd meg valamennyünket ezzel, Uram, hogy ne féljünk, hanem tudjuk, hogy velünk leszel, és átviszel, áthordozol minket mindenen, Uram. Magasztalva legyen a te csodálatos és dicsőséges neved. Hálát adunk neked szívből, eme reggeli órákért is, a te ígédért és mindazokért az ígéretekért, amelyeknek beteljesülését látjuk, Uram, a te gyülekezeteden és Izrael népe között is. Áld meg te a te népedet, Uram, ez a mi legmélyebb imádságunk a Jézus nevében. Amen.